Szeretettel köszöntök mindenkit a Kulturális Extázis 7. adásában. Én még mindig Mosolygó Miklós vagyok, és még mielőtt belecsapnánk abba a bizonyos lecsóba, és a témánkról bármilyen szót is ejtenénk, közszolgálati közlemény, kérek mindenkit, hogy kövessen be Instán, mert odarakom fel a műsorokat kiegészítő képanyagot. A Facebookra is szoktam feltenni cuccokat, zenéket, ilyesmit, tehát nyilván az is egy használt platform a részemről, de a Kulturális Extázis fő vizuális anyaga, ami kiegészíti az audio anyagot, amit most hallotok, az az Instán van. Tehát kérlek, kövessetek be és támogassátok, mert az meg Horváth Cincó, meg úristen, valamilyen elképesztő nevű izét olvastam, ilyen influencer csajt, Hupcik Vivien, Hupcik Vivien, na, tehát hogyha Hupcik Viviennek bazd meg van 70 ezer embere, akkor bazd meg nekem is legyen legalább 1000. Na mindegy, ennyit erről, szóval bocsánat az intermezzóért. Tehát a mai napon megnézzük, hogy milyen mély a nyúl ürege valójában, ugyanis idén 20 éves a Donnie Darko című film, és ennek fogunk utána járni, hogy mit jelentett ez a film akkor, 2001. októberében a világnak, mitől lett kultfilm, mitől lett egyébként a nagy mozikasszáknál való bukás után tényleg egy ilyen kultuszfilm a korabeli tinédzserek és 20 évesek körében, illetve mit jelent ez a film ma, 20 év múlva, van-e releváns üzenete a mában nézve, vagy csak egy ilyen kósza divat hóbolt volt, egy fed, ahogy az angol mondja. Szóval ezekről a dolgokról fogunk beszélni, tartsatok velünk, most jön az intro. Ez itt a Kulturális Extázis. Szórakoztató elmélkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, régóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, Mosolygó Miklós. És újra itt vagyunk a Kulturális Extázis 7. adásában, és a mai napon a Donnie Darko című filmről fogunk beszélgetni, ugyanis 20 éves idén, és azt gondolom, hogy ez egy megfelelő alkalom arra, hogy retrospektíve visszatekintsünk a film értékeire, és esetleges gyengeségeire is. A mai nap éppen megfelelő arra, hogy a hangya holdra szálljon, számba cukorkák repüljenek, s a álom valósággá váljon, valamilyen volt, az égből potyant veségből idéztem. No, szóval, kultfilmekről beszéltünk, és ugye a Donnie Darko mindenféleképpen egy kultuszfilm, de már a keletkezése sem volt mindennapi, ugyanis a film rendezője Richard Kelly mindössze 25 éves volt, amikor elkezdte forgatni ezt a filmet. Akkoriban egy hollywoodi produkciós cégnél dolgozott asszisztensként, ahogy egyszer fogalmazott egy interjújában, kávét vittem Madonnának, és izgultam, hogy ízlik-e neki, mondta, félig viccesen. Letolta ezeket a shifteket, és utána hazament, és írta a forgatókönyvét, amit szeretett volna ugye filmre vinni. És egyébként ez lett később a Donnie Darko, itt közben csörög egy telefon, de ezt ignoráljátok, kérlek. Amikor előállt a forgatókönyvvel, teljesen lenyűgözte a hallgatóságot és a producereket, a szakembereket, ugyanis baromira eredeti volt, baromira újszerű volt, új ötletek voltak benne, új megközelítés, új attitűd, de hát, mint minden szerzői filmes, az általa megírt történetet ő is szerette volna rendezni, amit hát nem szívesen fogadtak azok, akik erre ugye pénzt adnak, ugyanis hát egy 25 éves taknyos, az egy 25 éves taknyos, annak nem szoktunk Hollywoodban meg sehol pénzt adni arra, hogy itt filmezgessem. De végül addig kötötte az ebet a karóhoz a barátunk, amíg sikerült kiharcolnia, hogy az ő víziója és az ő elképzelései szerint valósuljon meg az egyébként alacsony 4,5 millió dolláros budgetből készülő film. Igen. Hát ezután ugye jött a casting periódusa, ami utóbb ismerve a filmet, ugye már egy nagyon izgalmas történet volt, de még mielőtt ebbe belemennénk, gyorsan összefoglalom azok számára, akik nem ismerik a filmet. Sajnos spoilerekkel, mert azért 20 év az 20 év, de higgyétek el, megéri így is megnézni. Szóval egy Virginia Millsacks nevű amerikai kertvárosban él Donnie Darko, a furcsa kamasz, akinek már többször meggyűlt a baj a törvénye és a valósággal is. Betekerte a szomszédok házát WC-papírra, felgyűjtött egy elhagyatott házat, alvajáró egyébként a srác, és néha csak úgy ismeretlen helyeken ébred fel. Majd egyszer aztán felébred az éjszaka közepén szintén egy sötét parancsoló hangra, majd kisétál a házuk elé, ahol egy 6 láb magas nyúl várja, aki közli vele, hogy 28 nap, 6 óra és 48 perc és 12 másodperc múlva bekövetkezik a világvége. Jó, hát lezajlik ez a világvége történet, és másnap egy golfpályán ébred, és ott golfozgatnak az emberek, és hülyének nézik, ahogy egyébként szokták őt szegényt. Majd hazaszalad, és otthon a házuknál nagy felfordulást talál, tűzoltók, rendőrök, katasztrófavédelem sűrögnek, forognak, és megtudja, hogy egy utasszállító repülőgép hajtóműve zuhant a házukra, egyenest a szobájába, és gyakorlatilag isteni szerencse, hogy ő nem feküdt akkor az ágyban, azt úgy lehet tudni, hogy éppen alvaját. Innen indul a sztori, és később kiderül, hogy ez a malőr, miszerint nem volt ott akkor, akkor és ott, amikor kellett volna, ez megkavarta a téridő kontinuumot, és egy nyakatekert időutazásos sztori veszi kezdetét. Az is, meg hát sok egyéb más is. Szóval ez a történet, és visszatérve, remélem mindenkinek, mert ugye az ismétlés a tudás anyja, és hogy sikerült felfrissíteni a memóriáját. Szóval visszatérve a filmnek a castingjára, először Jason Schwartzmant akarták, akarták Doninak, aki ekkor már nevet szerzett magának, ugyanis az ekkor még szintén felszállóákban lévő, vagy hát még ismertségét elnyerő Wes Anderson filmjében szerepelt. Rushmore, ez volt a film címe, magyarul okos tojásként futott. Aztán ő is egy remek példa, vagy hogy mondjam, remek színész lett volna a szerepre, de végül különböző határidő problémák miatt nem tudta vállalni a munkát, és így jött a képbe Jake Gyllenhaal, aki viszont már egy korábbi fiatalokról szóló filmben, az Októberi égboltban tűnt fel, és ott irányította magára a filmes világ figyelmét. Egyébként az a film szerintem kurva jó, arról szól, hogy azt hiszem az 50-es években egy fiú egy gimiben rakétákat gyárt, tehát ilyen gyakorlatilag felszálló ilyen makett rakétákat, és egy versenyen indul, és akkoriban megy az űrverseny, meg a különböző ilyen hidegháborús faszméricskélés, és a srácnak az élete, ahogy a kamaszkora, ahogy felnő, tehát ahogy végül eléri a céljait, egy nagyon, nagyon szép, nagyon kellemes amerikai film. Szóval itt robbant be Jake Gyllenhaal, és került a látóterébe a Donnie Darko casting direktorának. No, hát a film története egyébként, tehát a sztoria, amiben játszódik, az 1988-as év, tehát ez a Reagan adminisztráció vége. A tévében lehet is látni egyébként Bushnak és Dukakisnak a vitáját, ugye Bush a republikánus, Dukakis pedig a demokrata jelölt, és egyébként ugye, mint ugye tudjuk, utána Bush nyert, tehát hogy körülbelül ez fogalmazza meg, vagy ez határozza meg az amerikai közhangulatot, hogy a hosszú, sikeres és glorious, dicsőséges republikánus évtized után lehet, hogy ez megrendül, megtörik ez a sorozat, és valami új jön. Lehet érezni a levegőben ezt a bizonytalanságot. És egyébként itt felmerült bennem az a kérdés, amit az egyik barátommal már sokszor pedzegettünk, szerintem ez egy releváns kérdés, hogy mi számít vajon, mármint egy film megítélésénél, hogy mikor, lehet hülye kérdés, de szerintem érdemes rajta elgondolkodni. Hogy egy filmet milyen korban helyeznek el, vagy hogy mikor forgatják ténylegesen. És hogy egyáltalán számít-e az, hogy egy filmet milyen korban forgatnak, tehát milyen évszámban forog le az a film. Mondok egy példát erre, például a Cleopatra című film Elizabeth Taylor-ral, vagy a Ben Hur, amik ugye mind a kettő kosztümös történelmi filmek, ezeket mindet az 50-es években forgatták, és ugye máig remekül néznek ki, jól öregedtek, máig látványosak és szórakoztatóak, de mégis lehet látni, hogy az akkori korabeli férfi és női ideálok jelennek meg Antoniusként, Kleopátraként, római, mit tudom én, centúrióként, és ez szerintem ugyanígy lehetséges, vagy ugyanezt lehet ezt a szűrőt rábocsátani a Donnie Darkóra is, ugye, hogy a 2000-es évek elején, tehát 2001-ben forog ez a film, ami egyébként egy 1988-ban játszódó történetet jelenít meg, vagy elevenít fel. Szóval, na mindegy, ez csak izgalmas, hogy hogyan szűrődik át az éppen aktuális korban dúló és domináns szépségideál, vagy esztétikai kategória, vagy mérce az adott filmekben, még akkor is, hogyha az egy történelmi film, tehát nem a jelenkort hivatott megjeleníteni, hanem egy kiválasztott szakaszt az emberiség történelméből. Na mindegy, csak ilyen kis off-topic. Szóval, egyébként azt el kell mondani, hogy a casting során, hogy Jake Gyllenhaal tényleg lenyűgözte a filmeseket, tehát az a fajta kisfiús félszegség, de a másik oldalról pedig az a tényleg hátborzongató félmosoly és ilyen creepy tekintet, az tökéletesen rímelt arra a karakterre, akit szeretett volna Richard Kelly megjeleníteni ugye a filmben Donnie Darkóként. De további remek szereplők is vannak benne, például a szülők, akiknek most én meg nem fogom mondani a színészeket, akik játszották, viszont nagyon, nagyon izgalmas az, hogy végre nem egy olyan közhelyes, hogy mondjam, eszközzel élnek, hogy a szülők azok a szokásos ilyen gazdag, vagy jómódú, ilyen felső középosztálybeli szülők, akik leszarják a gyerekeiket, mert a saját dolgaikkal vannak elfoglalva, és az önzőségük felhőjén üldögélve szarnak magasról tocsanósat a gyerekükre, tehát hogy nem ez van, hanem egy ilyen tök támogató, pozitív család, akik tényleg szeretik egymást, tényleg törődnek egymásra, tényleg figyelnek egymásra. Szóval ez egy pozitív dolog, annak ellenére, hogy maga a filmben nagyon sok olyan elbizonytalanító, olyan vészjósló és olyan hátborzongató dolog történik, ami hát nem afelé mutat, hogy ezek a szülők ebbe a világba beleilleszkednének a maguk kicsit naív attitűdjével, de amúgy meg mégis remekül ellenpontozzák. Ez folyamatosan megzavarja a nézőt ez az eszköz, ezek az ellentmondások, ez a pingpongozás az érzelmekkel, és ez egy jó dolog, hogy megzavarja a nézőt. Na hát lezajlott a casting, ugye, leforgott a film, és hát ha lehetett szarul időzíteni egy premiért, akkor a Donnie Darkoé az akkor volt, mert októberben jött ki 2001-ben, és ugye egy hónappal a premier előtt voltak a szeptember 11-i terrortámadások, és a film az gyakorlatilag miről szól, vagy mivel kezdődik, hogy egy utaszállító repülőgép rotorja, vagy ilyen motorja lezuhan egy házra. Szóval, hogy így akkoriban azért érthetően minden repülőszerencsétlenséggel kapcsolatos film a nem kívánatos kategóriába tartozott az amerikai közönségnek. És hát így hatalmasat bukott a kasszáknál a film, de később, ahogy említettem, feldolgozta magát egy nagyon erős kultstátuszba. Hát beszéljünk erről a környezetről, erről a világról, amiben játszódik a film. Meséltem erről a pingpongozásról, az érzelmekkel, tehát hogy folyamatosan van egy ilyen elbizonytalanító, megerősítő esztétikai és pszichológiai hatás és szándéka a rendező részéről. Eleve ott vannak ezek a furcsa kertvárosi figurák, az egész filmnek van egy ilyen fura bénasága, onnantól kezdve, hogy az iskolának a címer állata, ami a bejárat előtti nagy bronz szoborban ölt testet, egy kigyúrt buldog, tehát egy buldog fejű, kipattintott embertestű szobor. Szóval ettől kezdve a furcsán grimaszoló és habókos kertvárosi szülőkig, azaz a Doni szüleiig bezárólag, de az apját is mondhatnám, és különböző figurákat, például van egy csávó, amikor Doni és a szerelme először csókot váltanak, ott áll egy faszi, egy ilyen 80-as évekbeli budgyos, suhogós bemóba, ugye bemelegítő nadrágban, ilyen szemellezős, ilyen, tudjátok, van ez az ilyen műanyag átlátszó, ilyen simléder, ami akkor ugye a 80-as évek végén, 90-es évek elején menő volt, és a faszi így cigizik, és így nézi őket, és aztán így tovább nézi, mikor mondják, hogy ez a faszi ott néz. És aztán így szépen elszívja nyugodtan a cigit, eldobja, és sarkon fordul, hátat folyt neki, és így elmegy. Miért? Döbbenet. Szóval ezekről az ilyen weird dolgokról leginkább a Twin Peaks juthat eszünkbe, meg mondjuk Cooper ügynök, és ugye az almás pite, meg a kávé esete. Van is egy ilyen áthallás benne, mintha ez egy omázs lenne a Twin Peaks felé. De önmagában az is egy nagyon izgalmas megoldás, hogy hova tovább Kunst a rendező részéről, hogy egy teljesen unalmas és békés amerikai középosztálybeli, vagy felső középosztálybeli kertváros tud egyfajta ilyen vészjósló színben feltüntetni. Tehát ez a hideg holdfényben fürdő pázsitok, és az éjjel kísértetésen ciccegő öntöző rendszerek, amelyek között Doni például átsuhan az országúti kerékpárján, szóval ez már önmagában az emberre, ha nem is a frászt hozza, de van az ember gyomra mélyén ezt a milliót látva egy ilyen feszengés, egy ilyen kényelmetlenség, egy ilyen rossz értelembe vett várakozás, hogy vajon milyen katasztrófa fog történni, és hát hogyha figyeltetek az elején, hogy mi, akkor gyakorlatilag a legnagyobb, tehát ugye a világ végét várjuk itt mi mindannyian a film végéig. Szóval ez az a búra, amiben mozognunk kell, és hát ugye a búra az ember élete a gimi alatt, tehát ugye az ember mikor kamasz, akkor egy ilyen borzasztó korlátos élete van, és csak utólag visszatekintve látjuk azt, hogy milyen apró dolgok jelentették nekünk a világot, és milyen fizikailag és tehát területileg is lehatárolt kis területen dőlt el a sorsunk, és éreztünk olyan szerelmeket, barátságokat, árulást, féltékenységet, ami tényleg a világot jelentette akkoriban, pedig hát utólag nézve valahol nagyon kiszerűnek tűnik, de hát persze tudjuk, hogy az akkor mégis a világot jelentette, és ha világot jelentette, akkor az érvényesnek minősül maximálisan. De Donnie Darko is ezt a tipikus átmeneti gimis időszakát éli, azért mondom, hogy tipikus átmeneti, mert én azt gondolom, vagy legalábbis azt éreztem én személyesen 17-18 évesen, hogy a gimi végén az ember már egy kicsit ilyen se itt nem vagyok, se ott nem vagyok. Tehát már nem vagyok gyerek, de még nem vagyok felnőtt. Már nem vagyok igazán gimis, de még nem vagyok egyetemista, pláne nem dolgozom, pláne nem vállalok felelősséget a saját életemért. Tehát, hogy egy csomó dolog egy ilyen átmeneti sávban mozog, ami egy ilyen ködszerű valami, egy ilyen tejszerű, áthatolhatatlan fátyol, amit évekbe telik, míg az ember lehámoz magáról. Szóval ezt nevezem én tipikus gimis átmeneti időszaknak, és pontosan ez az a korszak, amikor az ember a neki nagyon meghatározó filmeket látja, egyébként ilyen szempontból ez egy meta dolog is, tehát tehát Doni pont abban a korszakban van, amilyen korszakban nekünk a leginkább javallott nézni az őróla készült filmet, ugye. Tényleg az ilyen filmeket a késő esti műsorságban az M2-n meg ilyen elképesztő helyeken lehetett látni, véletlenül, úgyhogy az ember hazament félrészegen, és így bekapcsolta a telefont, vagy a telefont, a tévét, na hát én is már telefont mondok, vagy valamelyik elvontabb haverunk külön megnézette velünk célzottan, hogy ezt látnod kell, haver. És hát ugye ilyen filmeket milyen kamaszok néznek? Hát az átlagosnál intelligensebb kamaszok, vagy akik azt hiszik, hogy ők az átlagosnál intelligensebb kamaszok. Tehát tényleg felsorolja a film az összes olyan problémát, ami egy magát különlegesnek, egyedinek, tényleg kiemelkedően intelligensnek, és kreatívnak, és egyedinek találó, ezt már mondtam talán szót, hogy egyedi, igen, embert foglalkoztatnak ilyenkor, tényleg világmegváltások, hajnalhasattáig, különböző elméletek gyártása, és intellektuális köldöknézegetés orba, szájba. Tehát erről szól ez a film, és Donnie Darko tényleg az epitómája ennek, a karakternek. Például, és ezek az elméletgyártások, modellalkotások és világmegváltásokra tökéletes példa, amikor Donnie arról beszél, hogy Törpilla valójában a hókuszpók gonosz kémje Apraja falván. Ezt most hallgassuk meg, ezt a részletet, angolul engedelmetekkel, mert magyarul nem sikerült megszereznem, de itt bizonyára mindenki beszél folyékonyan angolul a hallgatóim közül, és aki esetleg németes volt, annak majd utána elmondom, hogy miről szólt.
We gotta find ourselves a Smurfette. Smurfette. Mm-hmm. Not some like tight-ass middle-sex chick, you know? Like this cute little blonde that'll get down and dirty with the guys. Like Smurfette does.
Smurfette doesn't fuck.
That's bullshit. Smurfette fucks all the other Smurfs. Why do you think Papa Smurf made her? Because all the other Smurfs were getting too horny.
No, not Vanity. I heard he was a homosexual.
Okay, well, you know what? Then she fucks them while Vanity watches, okay?
Well, what about Papa Smurf? I mean, he must get into the action.
Yeah, what he does, he films the gangbang. Later on, he beats off to the tape.
First of all, Papa Smurf didn't create Smurfette. Gargamel did. She was sent in as Gargamel's evil spy with the intention of destroying the Smurf village. But the overwhelming goodness of the Smurf way of life transformed her. And as for the whole gangbang scenario, it just couldn't happen. Smurfs are asexual. They don't even have reproductive organs under those little white pants. This was so illogical, you know? About being a Smurf. You know, what's the point of living if you don't have a dick?
Damn it, Donnie. Why do you gotta get so smart on us?
Szóval, igen, hát ez mondom, egy klasszikus kamasz, ilyen flexelés, egy ilyen adokkapok, egy ilyen szellemi párbaj, aminek igazából semmi értelme, csak az ember a saját humorát, kreativitását és egyedi látásmódját próbálja a mások előtt megcsillantani. És nekünk is volt valami nagyon hasonló történet a Mézga családdal, de mondom, megígértem, hogy amíg nem, tehát ha aki nem beszélne angolul megfelelően, tehát ugye arról beszél Donnie, hogy ugye Törpilla, a fiúk azt mondják, hogy a Törpilla az Apraja falvára azért van, hogy minden törp megpukkanthassa, és kivéve ugye törpojátszát, aki ugye egy Röttinger bíboros, de ők mondják, hogy semmi gond, mert akkor ő néz, vagy esetleg kamerázza a gangbanget, de Donnie felhívja a figyelmét a barátainak, hogy ez egy tévedés, nem, mert Törpilla valójában nem kúr a törpökkel, mert nekik a fehér kis gatyájukban nincs is nemzőszervük, hanem ő hókuszpók gonosz kémje, akit azért küldött oda, hogy gyakorlatilag romba döntse Apraja falvát a vágy keltésével, de mivel a törplét túláradó jósága őt is a hatalmába kerítette, ezért jó útra tért, és gyakorlatilag hatástalanná vált benne a gonosz, amivel ugye felruházta hókuszpók, és ez gyakorlatilag a története. ennek a kis sketchfilmnek. Na, mi valami nagyon hasonlóról beszéltünk a barátaimmal a Mézga családdal kapcsán, ugyanis azt találtuk ki, hogy valójában ez így a sorok közötti olvasásra szánták a készítők, tehát hogy Mézga Géza, a kádári kispolgár élete tét mutatja be ez a sorozat, és hogy például Máris szomszéd, az biztos 3x3-as, mert mi a faszt keresne mindenhol, ahol ott vannak Mézgáék, kimennek Hufnágel Pistihez Ausztráliába, és ott is feltűnik, ott mit tudom, így a rekettyésből, tehát érted, mit keres ott? És a különböző karakterek is megfeleltethetőek egy-egy ilyen archetipikus figurának, ott van például Aladár, aki ugye egy ilyen leendő dotcom vállalkozó, és az első hullámában fogja felvirágoztatni a Szilícium völgyet, akkor Krista az egy ilyen üresfejű hippi kicsit, vagy mondjuk most, ha most élne, akkor Ozorán veretné, vagy belépne a kétfarkú kutyapárba, akkor ott van Öcsi, ugye, a köbüki, a nem tudom, hanyadik leszármazottjuk a jövőben, aki mindenféle ilyen fancy cuccokat küld nekik. Hát ő meg egyértelműen a metaforája az Amerikába disszidált rokonnak, aki küldi haza mindenféle fantasztikus kaját és kütyűt és mindent. Szóval ennyit a Mézga családról. Illetve, ami nagyon izgalmas a filmben, az, hogy lehet tudni azt, hogy Amerikában nyilván ezek a fogyasztói társadalommal kapcsolatos folyamatok mindig sokkal hamarabb lezajlanak, mint a világ más területén, és főleg, mint itt Kelet-Európában. De például ezek az életvezetési kócsok és ezek a hamis proféták, ugye, megöltük Istent, és kellett a helyébe valakit állítanunk, és mi ugye a kócsokat állítottuk. Szóval ezeket is már a film kifigurázza. Patrick Swayze játsza az egyik ilyen coachot, Jim Cunningham-t, aki azt szónokolja, hogy lényegében a világ impulzusait fel lehet osztani a félelemre és a szeretetre, és minden rossz dolog a félelemből ered, és minden jó dolog a szeretetből. És ez a nagy novum, ez a nagy vasszizdász, és ebből ad el kurva sok könyvet, ebből a sztoriból a faszi, és van egy csodálatos jelenet a filmben, amikor hát Donnie a maga keresetlen módján reagál erre a sok fasságra. Most ezt hallgassuk meg.
Good morning!
Good morning!
How much are they paying you to be here?
Excuse me?
What is your name, son?
Gerald.
Well, Gerald, I think you're afraid.
Are you telling us this stuff so we can buy your book? Because I gotta tell you, if you are, that was some of the worst advice I ever heard.
You see how sad this is?
I want your sister to lose weight, tell her to get off the couch, stop eating Twinkies, and maybe go out for field hockey. You know what? No one ever knows what they want to be when they grow up. You know, it takes a little while to find that out. Right, Jim? And you. Yeah, you. You think you're some jerk shoving your head down the toilet. Well, you know what? Maybe you should lift some weights or take a karate lesson, and the next time he tries to do it, you kick him in the balls.
Son, do you see this?
Right?
This is an anger prisoner, a textbook example.
A prisoner.
Do you see the fear, people? This boy is scared to death of the truth. Son, it breaks my heart to say this, but I believe you're a very troubled and confused young man. I believe you were searching for the answers in all the wrong places.
You're right, actually. I am pretty, I'm pretty troubled and I'm pretty confused, but I'm afraid, really, really afraid. Really afraid, but I think you're the fucking Antichrist.
Szóval azt gondolom, hogy ezzel mindenki tud most azonosulni és menni. A mai Tóth Péterek, Drótos Tóth Noémik és nem is tudom, még Oravec Nórák világában. És hát el kell mondani azt, hogy Donnie Darkóval tényleg mindenki tud azonosulni, kamaszként, aki nem volt olyan buta és primitív ahhoz, hogy a létezésének a problémáit meg tudja ragadni egyszerű és kézzelfogható dolgokban, például, hogy kinek mekkora farka van a fiú öltözőben, vagy hogy sikerült-e megújazni a kiszemelt csajt az osztálykiránduláson, vagy hogy ki itta meg a legtöbb hubit az iskolai bálon. Tehát, hogy aki túl tudott lépni ezeken a kérdéseken, és belebonyolódott mindenfajta elméletekbe, az megérkezett, az Donnie Darko vált lényegében, aki egy tényleg egy szuperintelligens és egy hiperérzékeny fiú. A filmet úgy is lehetne elkeresztelni, hogy utazás Donnie Darko középpontja felé, ami egy eléggé rémisztő trip, és ezért aztán hiába jön be a filmbe az időutazás, meg a tangens univerzumok, meg az embernagyságú beszélő nyulak, tehát hiába beszélünk ezekről, azért kell ezekről beszélnünk, mert ez egy elterelés arról, a rémisztő tripről, ami ugye magunkba vezet. Ez egy nagy közhely, de igaz, hogy tényleg magunk felfedezése a legizgalmasabb utazás, de egyben a legrémisztőbb is. És persze azt el kell mondani, hogy a paranoid skizofrénia, amiben elvileg szenved Donnie Darko, attól még létezik, tehát csak nem olyan számban érintett benne a társadalom és annak tagjai, mint az önmagától való rettegésben, mert abban mindenki érintett. Szóval ez egy nagyon fontos üzenete, ilyen rejtett üzenete a filmnek, és tényleg újra csak aláhúzni tudom, hogy a legizgalmasabb utazás a saját magunk felé tett utazás, a saját magunkba tett utazás. Igen, de azt is elmondhatjuk, mert egyébként Donnie Darko folyamatosan pszichiáterhez jár, ezt elfelejtettem meg említeni, bár azért ki lehetett találni, abból lehet következtetni, hogy a srác nem teljesen százas, átlagos, normális szempontból nézve, honpolgár szemével nézve. Szóval nem fontos az, hogy Donnie paranoid skizofréne vagy sem. A lényeg az, hogy más a szemlélete, mélyebb, több árnyalatot lát ugyanabból a képből, és nagyobb a felbontása az ő valóságának, mint a többiekének. Az a helyzet túlságosan is nagy, olyan nagy, hogy az már szenvedést okoz neki. Igen. És azt ugye arról is beszéltünk, hogy ez akkor abban a filmben, vagy akkor abban a korban mit jelentett az embereknek, hát gyakorlatilag tényleg mindent. Tehát Frank, ugye a Frank nevű nyúl, aki ugye a látomása, a jelenése és a vezetője ebben a kis mini odüsszejában, ő tényleg egy azóta is élő, ikonikus karakter lett. Hát meg is kérdezték szintén egy interjúban a James Duvalt, aki játsza a Franket, a nyulat, és csak néhány perccel lehet látni a valódi arcát, hogy milyen érzés az, hogy úgy lett egy kultikus karakternek az alakítója, hogy valójában az arcát ritkán lehet látni, vagy nem is igazán tudjuk, hogy ő az, aki nem elég figyelmes, mert ugye mit látunk? A papír cellofánból gyártott ilyen béna fülű, riasztó tekintetű, vicsorgó nyulat, és ennyi, és ahogy áll, néz, balra fordul, jobbra fordul, és csak néhány jelenetben veszi le a fejéről ezt a nyúljelmezt, és itt ugye el is hangzik a híres mondat, a why are you wearing that stupid rabbit suit, és vagy bunny suit, nem is tudom, hogy van, és akkor válaszol Frank ugye a kérdésre Donnie-nak, hogy why are you wearing this stupid man suit? Szóval igen, és a James Duval azt mondta, hogy hát egy remek történet az, hogy gyakorlatilag annak ellenére, hogy tényleg keveset lehetett látni a vásznon a saját arcával őt, mégis felismerik, mit tudom én, a Walmartban, a pénztárnál, vagy a pénztárban sorban állva. Igen, akkor aki még hatalmas karakter, az Roberta Sparrow, alias Halálnagyi, aki a helyi legendás remete, aki egyébként apáca volt, majd hirtelen sútba dobta az addigi életét, és fizikával kezdett el foglalkozni. Írt egy könyvet, ennek az a címe, hogy az időutazás filozófiája, és itt ezt részletes illusztrációkkal egészítette ki, ilyen misztikus féregnyúlványszerű jelenségekről, amik az emberek mellkasából nőnek ki, és jelzik előre a jövendőbeli, a közel, a nagyon közel jövőbeli cselekvésének az irányát, illetve itt hangzik el a tangens univerzum kifejezés is, ami hát lássuk be, hogy eléggé tudományosan hangzik. Minden alkalommal a kócos hajával bóklászik a városban, teljesen világtalanul, kvázi felakadt szemmel, és olyan úgy néz ki a frizurája, mint aki belenyúlt a 220-ba, és minden egyes alkalommal napjában sokszor nyitogatja a postaládát, és megnézi, ellenőrzi, hogy érkezett-e neki levél, de soha nem érkezik neki levél, de majd egyszer kivéve, ha tudjuk. De ezt már nem mondom el, szóval creepy a dolog, de ő halálnagyi, már a neve is sokat mondó, ha. Igen, aztán hát beszéljünk a film zenéről, ami megélne egy külön misét, mert tényleg annyira ütős filmzene, tényleg egy iconic. Remek válogatás a 80-as évek zenéiből, már aki szereti azt a korszakot és azt a stílust. Hát ugye két helyen használták ilyen érzékenységgel és ennyire teli találat módon a Mad World című dalát az R.E.M.-nek. Az egyik itt, a másik pedig, na ki tudja, a Gears of War című videójátékban az Xboxon. Tényleg ott egy trailerben használták ezt, zseniális az is. Ugye ez a Mad World, én most nem tudom bejátszani, mert rettegek attól, hogy letiltják az egész podcastet azzal, hogy ugye copyright infringement, de most így eldudolom nektek az első taktusait, hogy all around me are familiar faces, worn out places, worn out places, na 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 na, the daily races, happy birthday. Na, szerintem így már megvan. Szóval ez egy kurva jó szám, és nagyon illik ide, és nagyon, nagyon nem elkoptatott ide, és ekkoriban meg pláne nem volt elkoptatva, de Under the Milky Way, azt hiszem van egy ilyen szám is, a Notorious, szóval kurva jók, tényleg önmagában nagyon megáll a filmzenés, tehát hogyha egy képkockát nem fogtok nézni a filmből, ha a zenét meghallgatjátok, már az ülni fog. Igen, a film egyébként műfajilag azért nagyon izgalmas, és talán ez hozzájárul a filmnek az egyediségéhez is, hogy rengeteg műfajt ötvöz, keringtet magában a film. Tehát tényleg a teenager filmet, a coming of age sztorit, akkor horror elemeket is tartalmaz, pszichotrillert, fekete komédiát, és tényleg 20 év múltán is működik az a fajta frissessége, hogy ezerféle értelmezési lehetőséget kínál, mert ezerféle értelmezési lehetőségnek hagy nyitva ajtókat. Szóval tényleg nagyon intelligensen van összerakva, és amit mindenképpen meg kell említenem, ugye Drew Barrymore-t, aki a Donnie angol tanárát játsza, ugye az angol irodalom az olyan, mint nálunk ugye a magyar irodalom, és egy Somerset Maugham novellát elemeznek rajta, vagy ugye a film egyik jelenetében, a The Destructors címűt, aminek nem tudom mi a magyar megfelelője, de arról szól a film, hogy a fiatalok betörnek egy öreg házába, és felgyújtják azt, és hogy ezt vajon miért csinálják, és erről aztán ilyen vég nélküli lamentálás zajlik, hogy a rombolás az valójában az építésnek egy formája, stb. És itt hangzik el, vagy ebben a tanteremben kerül a táblára az a szó kapcsolat is, ami állítólag több angol nyelvész szerint is a legszebb angol kifejezési szókapcsolat, a cellar door, hogy ilyen szép hangzása van, és cellar door. Pincekulcs, ugye. Szóval ezek a jelenetek tényleg remekül ragadják meg az érzékenység maximumán billegő kamaszok életét. Tényleg csodálatos. Ja, és szerepel a filmben egyébként a Drew Barrymore-nak valahol ilyen romantikus partnerenek tűnő kémia tanár, azt hiszem, hogy fizika tanár, valamilyen természettudományos tárgyat oktat. Noah Wyle, vagy Wiley, nem tudom, hogy kell mondani, ugye ő Carter doktor, tehát ő is egy ilyen nagyon pozitív karakter a filmben, a sok élhetetlen és a Donit elgáncsolni kész felnőtt ellenére, ugye a suliban, ők mindenképpen a szövetségesei. De ami kurva vicces még, van egy tornatanárnő, aki ennek a Jim Cunninghamnek, akit az előbb említettem, mint életmód coachnak a feltétlen híve, és van is egy ilyen jelenet, szintén meg tudjátok nézni a YouTube-on, amikor a felrajzol egy ilyen fajék egyszerűségű egyenest, a fear és a love végpontokkal, ugye félelem vagy szeretet, és hogy jelölje be az egyes kihúzott kártyákon példamondatokat kell, vagy példaszituációkat kell felolvasni, és aztán elhelyezni ezen az egyenesen, hogy vagy félelem, vagy pedig szeretet, és hát Doni ezen felcsattan, és hát kioktatja a tanárát, aki tényleg nem túl bonyolult lélek, hogy hát az élet azért nem ennyire egyszerű. De azt gondolom, hogy mindannyiunknak megvoltak ezek a konfliktusai a kevésbé gazdagon bebútorozott tanárainkkal gimnazista korunkban. És amikor végignéztem a filmet, egyre inkább megállapítottam magamban azt, hogy ahogy idősödöm, meg vagyok róla győződve egyre jobban, hogy a tudományosat és a fantasztikusat nem a távoli galaxisokban kell keresnem, hanem itt a Földön, a hétköznapi emberi létben. Tényleg, hogy az emberi elme, az emberi lélek, az emberi kapcsolatok szövedéke az, ami gyakorlatilag kimeríthetetlen tárházát kínálja a meglepetéseknek, az izgalmaknak, a bölcs és a félelmetes, vagy a szórakoztató és a szívbelengető dolgoknak. Szóval szeressétek egymást, gyerekek! Ez a mai műsornak a, nem is tudom, a sommázata, de előtte, alatta és utána is nézzétek meg a Donnie Darko című filmet, mert nagyon érdemes, és azt gondolom, hogy aki még nem látta, azért, aki meg már látta, az azért nézze meg, és vegye ki belőle azt, amit ő jónak lát, és amit, ami úgy érzi, hogy az ő igazsága, az ő hiteles interpretációja és megélése a filmmel kapcsolatban. Na hát köszönöm a mai figyelmeteket. Még egyszer elmondom, hogy van Facebook oldalunk, Instagram feedünk, már fent vagyunk a Spotify-on, a Google Podcast-on és az Apple Podcast-on is. Kövessetek be, lájkoljatok, hype-oljatok, anyázatok, ami belefér, ami jól esik. Jövő pénteken is találkozunk. Ciao, sziasztok!